Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni utolsó előtti vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint ezt megírva találjuk a rómaiakhoz írott levélben, a 14. fejezetben, a 7. verstől a 12-ig a következőképpen. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert meg van írva, élek én, így szól az Úr. Bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Úrunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Azért vagyunk keresztények, krisztiánoljok, ahogy a kis-ázsiai Antiochiában mondták, krisztiánoj, azaz Krisztus követők, mert kapcsolatunk van az Istennel. Kapcsolatunk van Istennel úgy, ahogyan Jézus azt elénk adta. Igyekszünk egyek lenni az atyával úgy, ahogyan Jézus egy volt az ő atyával. Vannak visszatérő alkalmak, rítusok, amik az Istennel való közösségünket erősítik. Ilyen az, ha imádságot mondunk étkezés előtt. Ilyen az, ha elmondjuk lefekvés előtt a mi atyánkot. Vagy ha nagyon fáradtak vagyunk, és talán a mi atyánkot se tudjuk elmondani, csak annyit sóhajtunk, Urunk Istenünk, őrizd meg minket ezen az éjszakán is, meg minden szerettünket. Mind-mind jele ez annak, hogy az élet Istené. Azok a dolgok, amelyek rendezetlenségből fakadnak, azok nem a teremtettség szépségéről beszélnek. Tessék megnézni, hogy azok a Hollywoodban készült filmek, melyek próbálják bemutatni azt, hogy lehet szépen, tartalmasan, egész életet kitöltően Isten nélkül is élni. Nos, ezek a filmek bár sokan tapadnak a tévéképernyőre, a mozivásznakra, azért az igazság az, hogy mindez csak ott a film világában, a képzelet, az illúzió világában ül, vagy állja meg a helyét. Az életben, a valóságban ott nem. A valóságban ugyanis a bűnnek van egy következménye, a büntetés. Lehet, hogy a másik ember nem is látja, csak én magam tudom. Nekem kell elhordozni az elhordozhatatlant. Pál arra kéri a testvéreket, hogy ne vessék meg egymást. Egyrészt nem tudják, hogy az a másik miért van éppen hitének olyan szakaszában, amilyenben. Akkor meg miért ítélkezik? Aki ítélkezik, az tulajdonképpen beleüti az orrát az Isten dolgába. Szent Mónika, Szent Ágostonnak az édesanyja, 30 éven keresztül imádkozott az ő fiáért. 30 éven át, mire Augustinus megtért. Az erősek, ne vessék meg a gyengéket, írja Pál. Hányszor történt, az egyház történelem erről tanúskodik, hogy az erősek nemhogy megverték a gyengéket, de még meg is ölték. Pedig minden egyes élet az Isten ajándéka. És az életben a legnagyobb ajándék a hit. Hit nélkül nagyon nyomorúságos az ember élete. Hit nélkül egészen másképp látja az ember a körülötte lévő valóságot. Ezért, aki ítélkezik, az tulajdonképpen azt mondja, hogy neked már hinni sincs jogod. Neked már nincs esélyed. Te már eljátszottad. Neked nincs új lapod. Te már nem kapsz tiszta papírt. Szoktuk mondani, hogy a remény hal meg utoljára. Aki reménytelen, annak az élete nagyon nyomorúságos. Tessék megnézni, hogy az elmúlt 50-60 évben, ahogy szép lassan belé nevelték az emberekbe azt, hogy nincs Isten, hogy tulajdonképpen, ha te magad irányítod az életedet, akkor sokkal hamarabb ki tudsz teljesedni. Tegnap előtt hallom a tévében, az egyik német csatornán, hogy valaki tudományosan bebizonyította, tudományosan, hogy ott, ahol szakmát tanulnak a gyerekek, ott, ahol iskolába járnak a gyermekek, ott alacsonyabb a kriminalitás. És ahol vallásosak a szülők, ott még alacsonyabb. Ki gondolta volna? Ki gondolta volna, hogy az istenes ember, a hívő ember, közösségi ember, nem, de így volt mindig. És bármennyire is tiltakozik a modern ember, mert nem akar a közösségben tucat emberré válni, azzal válik mégis tucat emberré, hogy tagadja a közösséget. Aki pedig a közösségben, a közösségért él, mert élni tud, hiszen a keresztények tudása az, hogy önerőből erre képtelenek vagyunk, de Krisztusban igen, nos, az az ember, az ki tud teljesedni. Az elmúlt 50-60 esztendőben talán éppen azért, mert az Istent kizárták iskolából, fejekből, és ami a legnagyobb probléma, a szívekből is. Éppen ezért az emberek reménykedni sem tudtak a holnapban. Mert a holnap is az Istené, ahogy a ma is, meg a tegnap is az Istené. És aki nem tud a holnapban reménykedni, az nagyon nyomorúságos életet él. Úgyhogy, ha visszatekintünk csak a mi országunk elmúlt fél évszázados történelmére, akkor láthatjuk, hogy hova vezetett a reménytelenség. Tulajdonképpen csak a reményt kell elvenni az emberektől, és akkor mindent elvettek tőlük. Valamikor, 70-es évek elején, fiataloknak mondom, ez a fekete-fehér tévé időszakában volt. Ott álltam a fekete-fehér tévé mellett, és éppen tekergettem a gombjait, hogy láthatóvá váljék a kép, mert az még egy ilyen világ volt. És akkor egy hang azt mondta, Desmond Tutu volt, fogalmam se volt, hogy ki az a Desmond Tutu. Azt mondta, hogy idejöttek a fehérek, és ellopták az álmainkat. Desmond Tutu egy nagyon híres afrikai püspök. És akkor én megjegyeztem, hogy micsoda badarság. Álmokat ellopni nem lehet. Lehettem talán olyan 10-11 éves. Aztán rájöttem, hogy a legnagyobb nyomorúság az, amikor az emberektől az álmaikat lopják el. Amikor reménykednek az emberek abban, hogy a holnapban, vagy a holnap utánban jobb lesz. És akkor egyszer csak elveszik ezt a reménységet. Vagy reménykedik valaki abban, hogy holnap vagy holnap után helyreáll egy kapcsolat. Működni kezd valami, ami eddig nem működött. És aztán a reménység valahogy szertefoszlik. Pál ebben a mai igében az ítélkezéstől óvja a gyülekezetet. Mert könnyen ítélkezünk. Most az idő hiány inkább három ilyen ítélkezést említenék. Az első ilyen ítélkezési forma az, amit Luther az ő korának pestiseként emlegetett. Ez az, amit a papok terjesztenek, akik jelekkel bizonyított kegyelmet hirdetnek. Ők azok, akik minden korban azzal tévesztenek és hódítanak meg embereket, hogy láthatóvá és megfoghatóvá teszik a láthatatlant, a megfoghatatlant. A skolasztikus filozófia a formális logika szabályaival fél ezer esztendőn keresztül próbálta bebizonyítani azt, hogy Isten létezik. Jönnie kellett a reformációnak, hogy bebizonyosodjék. Nem lehet bebizonyítani, hogy Isten létezik. Ha be lehetne bizonyítani, akkor nem lenne szükség hitre. Akkor talán a hitnek se lenne olyan értéke. A másik ilyen reményrombolás, amikor ítéletet mondunk a másik fölött, pedig az egyik ember a másik fölött ítéletet nem mondhat, pedig milyen könnyen ítélkezik az ember. És akkor azt mondja, hogy ilyenek ezek a feketék, ilyenek ezek a sárgák, ilyenek ezek a kisebbségiek, és lehetne sorolni. Minden országnak megvan a maga bűnbakja. Máshol pedig azt olvashatjuk, hogy a hívő ember mindent megítél. És ez így igaz. Nincs nyomorúságosabb, mintha valaki véleményt mond tovább úgy, hogy közben nem gondolja át, hogy mit mond. Mert mindent meg kell ítélni. Nem mindenkit, mindent. És a lelki ember, igen, megítél mindent. A lelki embert még az sem izgatja, hogy ezért őt megítélik. Pál apostol is azt mondja, hogy nem törődik ezzel, hogy mások mit mondanak róla. Azt mondják neki, bolond vagy te, Pál. Vagy a művelt görögök azt mondják, jól van, Pál, majd meghallgatunk téged máskor is erről. Olyan érdekes dolgokról beszélsz. Pál azt mondja, hogy Krisztus uralkodik mind az élőkön, mind a holtakon. És elmond még valamit. Hogy mindnyájan oda fogunk állni
az ítélőszék elé. Amikor minden térd meghajol, és minden nyelv magasztalja Istent. Ez pedig azt jelenti, hogy egyelőre még nem mondhatjuk ki azt, hogy az a másik, az nem fog bejutni az Isten országába. Aki pedig könnyelműen ítélkezik, és azt mondja, hogy ő ide, ez meg ide, az beleüti az orrát az Isten dolgába. Mert az Isten Isten, mi pedig emberek vagyunk. Ne vitassuk el tehát mások jussát. Örökségük van nekik is a Krisztusban. Ne vegyük ki senki kezéből az utolsó szalmaszálat, a reményt. Mert ha egy embertől a reményt elvesszük, akkor mindent elvettünk tőle. Márpedig Isten azért élteti bennünk a reménységet, hogy mi azt az örökséget, amit elkészített számunkra Jézus Krisztusban, azt mi előbb vagy utóbb, de elfogadjuk. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, aki személyválogatás nélkül és igazságosan ítélsz, tégy minket bölcsé, hogy megértsük az idők jeleit, és megbéküljünk veled és embertársainkkal, amíg időnk van, a te kegyelmedből, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.